Kustár György következik a Sárospataki Református Teológiai Akadémiáról, akinek kutatási területe az újszövetségi görög nyelv, Biblia világa, bevezetés, hermeneutika. Herr Dr. György Kustár von der Reformierten Theologischen Akademie in Sárospatak, mit Forschungsgebieten Neue Testament, ez ist griechisch, die Weltebibel, Einführung, Hermeneutik zum Neuen Testament.
Köszönöm szépen a lehetőséget. I will hold my presentation in Hungarian, but I made a presentation in English, so everyone can follow it. Annyit szeretnék mondani, csak egy gondolat, hogy igazából az abstrakt, amit elküldtem, az outdated, tehát az már nem él, mert közben változott egy kicsit a téma. Ráakadtam valami izgalmasra, ami legalábbis számomra nagyon izgalmasnak tűnt. Krisztus testéről nagyon sokat beszélünk, Pálnak a testéről kevesebbet. És nagyon érdekes, hogy a két korintusi levélben Pálnak a testéről elég sok szó esik. És ezt szeretném egy kicsit megvizsgálni, és azt az argumentációt, amivel Pál apostol tulajdonképpen a saját testével, saját létezésével kapcsolatos kritikákat, azokat átfordítja, és aztán pozitív argumentáció részévé teszi. Ugyanis Pál sokat beszél a testi létről, és a testben létezésről, ráadásul ugye a cserépedénynek a képe, ez itt a törékenység és a gyengeség szimbóluma Krisztus halálával kapcsolódik össze. A szakasz ezt a kettőséget tartja feszültségben, a 2 Korintus 4.7.18-ban például. A külső ember megromlása, a belső ember megújulása, a cserépedény és a benne rejlő kincs. Az 5.2-ben már konkrétan arról beszél, hogy ezt a szómát, ezt le kell vetkőzni. Ez valami olyasmi, amit itt hagyunk, ami itt egy sátor az 5.4-ben, amiből ki kell költözni, ez egy testi lét. És nyilván itt a testre is utal, én azt gondolom, nem csak ugye a szóma jelentése tágabb, de Pál apostol esetében sokszor a szóma és a szarx átjár egymásban, legalábbis a jelentését tekintve. És hogy tehát úgy tűnik, hogy Pál valami fontosat akar mondani a testről. És ez a kérdés, hogy ez hogyan kapcsolódik össze Krisztus testével. Nagyjából ismert dolgokat fogok mondani, talán az a megközelítés lesz majd új, vagy a konklúzió lesz új, amit megpróbálok megfogalmazni a végén. Ugye ezt a graffitit 1857-ben találták a római Palatinus dombon végzett ásatásokkor. Ugye a szöveg az, hogy Alexamenos szebete teun, tehát Alexamenos imádja az Istent, vagy az Istenét imádja, és ezt tartják az első keresztény gyalázó graffitinak. Érdekes, hogy ha itt valóban Jézusról van szó, ugye őt szamár fejjel ábrázolják. Ennek az oka lehet egyfelől a pletyka, ami Apiontól ered, hogy a zsidók szamarat imádtak, de a megvetés oka lehet maga a kereszt botránya is. Ugyanis ezt hát tudjuk, és ez közismert, hogy a leggyalázatosabb bűnözők és rabszolgák kivégzésű módja. Ugye maga Origenész mondja azt, hogy a kereszt halála mors turpissima, ugye az a halál a legelrettentőbb, vagy legszégyenteljesebb, azaz a legborzasztóbb halál. Cicero egyenesen azt állítja, hogy a szabad római polgár szájában nem illik ez a szó, tehát még a kereszt szónak a kimondása is szégyen és gyalázat. Justinus Mártir azt írja az apológiájában, hogy az ókori világ azért tartja őrültségnek a keresztény üzenetet, mert egy megfeszített ember tesz a változatlan és örök Isten, a világ teremtője után a második helyre. És még két példát hagyd mondjak, ez mind a kettő érdekes. Municus Félixnek az Octavius című munkájában ugye a keresztényekkel szemben elhangzó vádak között szerepel az, hogy egy keresztre feszítettet imádnak. A szöveg ráadásul egy méltán elítélt gazfickóról beszél. Tehát itt érdekes ugye, hogy maga a kereszthalál és annak az oka ugye szervesen összetartozik. És valóban ez a vélemény, hogy Jézus jogosan szenvedi el a kereszthalált, viszont egy ilyen bűnözőt Istennek titulálni a legnagyobb őrültség. És amikor Octavius védekezni kényszerül, akkor zavarba jön ezen a ponton, és kikerüli ezzel való szembesülést. Egyszerűen arról kezd beszélni, hogy hát a keresztények nem a keresztet imádják, szemben a pogányokkal, akik a báványistenek képeihez imádkoznak. Szóval, és még egy gondolat, Juvenalis híres római költő megbotránkozik egy nyilvános előadáson, ahol egy magasabb társadalmi rangból származó színész egy rablót játszik el, akit keresztre feszítenek. És hát nyilván a látványelemekhez hozzátartozik a rengeteg vér, és ennek az életszerű kiábrázolása is. Juvenalis erre csak azt mondja, hogy bár valóban keresztre feszítették volna ezt a színészt, mert hogy ebben a félelmet gerjesztő darabban megalázza magát egy ilyen szörnyű és tökéletesen méltatlan szerepben. Tehát, hogy a kiábrázolás, nem, még a kiábrázolás sem elfogadott, hogyha ezt egy magasabb társadalmi rangból származó személy végzi el. Itt most a vizualitásra szeretném egy picit helyezni a hangsúlyt, ami szintén érdekes, hogy a megfeszített test, meg a megfeszített testnek a látványa, ami elrettentésként szolgál. Egyrészt, ugye másrészt egy hosszú rituálé révén jut el a keresztrefeszítésig, a megalázástól, megosztorozástól, a keresztcipelés nyilvános aktusán keresztül a magas helyre kiállított testig, ugye, ahol megfeszítik és ahol vonaglik szerencsétlen, ugye sokszor több napig is attól függ, milyen fizikai állapotban van az illető, akit keresztre feszítenek. És ennek egy nyilván, amikor a korintusi levélben arról olvasunk, ugye, hogy ez az én testem, akkor ez az akkori hallgatónak a számára ez egy nagyon kifejezetten erőteljes kép, és egy nagyon megbotránkoztató kép, amikor ugye a keresztre feszített testről is szó van, amely ott vonaglik, és amely véres. Tehát amikor ezt az egész problémakört vizsgáljuk, akkor ezt a fizikai oldalát is látni kell ennek. És nyilván ez, tudjuk, hogy a test egy mikrokozmosz. Belső, külső tulajdonságokat egyaránt leír. Akit keresztre feszítenek, ugye az olyan, amilyen, mert hogy keresztre feszítésre lett ítélve. És nyilván ebből fakadóan az evangélium egy olyan botrány, amit nagyon nehéz elfogadtatni. Krieger Skinner még ezt is megjegyzi egyébként, ugye, hogy itt van egy politikai veszély is, mert hogy egy, hát aki gyanúval hallgatja ezt az üzenetet, annak nem csak egy halott és legyőzött vezetőről szól őrültség az evangélium, hanem egy császár méltóságára törő trónbitorló jelölt rejtett támogatása is. Tehát ugye ez még egy plusz politikai üzenet hozzá. A másik dolog az, ami szintén izgalmas szerintem, ugye a fiziognómia, mint ókori tudomány, amely világos megegyezést feltételez a külső jelenvonások és a belső tulajdonságok között. Az arc berendezése, a testalkat, a mozgás, a szemek nagysága, a fülek nagysága, a homlok magassága, a szemöldök mérete és annak állása mind olyan elem, ami valamilyen, mivel állandó külső tulajdonság, ezért valamiféle állandó belső tulajdonságra utal. Dale B. Martin hívja fel a figyelmet egy nagyon elég jelentős tanulmányába, számomra relevatív volt. Ugye a testhez való hozzáállás a római elit részéről a test formálható és formálandó, mert az kihat a lelki valóságra is. Tehát az újszülöttet alapos masszázsnak kell alávetni, hogy a test egyenetlenségeit megszüntessék. A lányok pólyálásánál a felső testet, a fiúknál a csípő környékét kell szorítani, hogy a megfelelő arányok kialakuljanak. És hogy az alkat kontroll alatt fejlődjön. A jobbkezességre neveléshez a jobb kezet kell néhány nappal korábban szabadon engedni, a másikat szintén pólyában rögzíteni. Tehát ezek mind tudatos testformálási stratégiák a római időszakban, amely az ideál elérését célozza. És nővekvő fiatal fiúknak a testét is masszázsal és testedzéssel kell formálni, míg el nem éri az úgynevezett normális arányokat, ugye ez megint a görög-római ideál. Tehát a hatalmi hierarchiában szerepe van a szépségnek, amely tipikusan a felső osztály szépség ideája alapján van kialakítva, és mindig egyfajta középszerhez igazodik, ez egy nagyon érdekes dolog, ahol a defektus mindig valamilyen szélsőség vagy extrémitás, túl kicsi fül, túl nagy fül, túl kicsi szem, mélyen ülő szemek, túl nagy szemek. Horpat vagy túl széles mellkas. Ugye? Tehát ezek az extrémitások, amik minden esetben kerülendők, és amihez valamilyen negatív tulajdonság is társul. Hogy jön ez ide? Hát úgy jön ez ide, hogyha mondjuk a 2 Korintus 10-10-et megnézzük, és egyébként majd Pál apostolnak több ilyen állítása is van, akkor ebben visszhangzik a Pállal szembeni korintisű kritika, ugye testi megjelenésében erőtlen, parousiatus somatos asthenes, és a beszéde pedig szánalmas. És egy dolog még, bocsánat, ezt itt hadd mondjam el, mert ugye a Pál apostola kapcsolatban ez szintén fontos lesz, ugye itt a dián ezt itt jelentettem meg, hogy a retorikai képesség és a testi megjelenés az hogyan függ össze egymással. Ez szintén egy nagyon fontos reláció. Quintilianus maga mondja a retorikájában, Hogyha valakinek valamilyen testi defektusa van, vagy vékony a hangja például, akkor már az adottságaiból következően nem képes a legmagasabb szintű retorikai performance-ra gyakorlatilag. Tehát nem képes a szónoklatot a maga csúcsán végezni, sőt azt ajánlja, hogyha valaki már testileg megerőtlenedik, akkor hagyja abba a szónoklást, hiszen az ideált, amit ő át akar adni, amit ő közvetít, azt már a testi gyengesége miatt nem tudja megjeleníteni és nem tudja képviselni. Tehát ez úgy tűnik, hogy nagyon szigorú elvek, és ez mind természetesen összefüggésben van a fiziognómia tudományával, amelyet a rétorok is tanulnak és elsajátítanak, és tudatosan alkalmaznak külső megjelenésükben és ápoltságukban. Tehát ez érdekes összefüggés, és ugye amikor azt mondja Pál apostol, hogy hát testi megjelenésében ő erőtlen, vagy ez a kritika hangzik el vele szemben, és beszéde szánalmas, ez nem két egymástól elkülöníthető vád, hanem ezek összefüggnek minden valószínűsége szerint. És ez, lehet merész az állításom, de ez valószínűleg Pál fiziognómiája alapján leszűrt lelki alkalmasságra vonatkozó ítélet is. Tehát a fiziognómia ugyanis ugye arra a lélek állapotára utal, a csúnya az mindig alacsonyabb rendű, a szép mindig közelebb áll az Isten. Ehhez Pál apostolról kevés dolgot tudunk, de a legkorábbi ikonok alapján és mondjuk a Pál aktái alapján, ez megint egy fikció, elnézést kérek érte, hogy itt most nagyon bátor vagyok ennek a felvázolásában, valószínűleg nem volt egy adoniszi alkat Pál apostol. Ugye a legkorábbi ábrázolások szerint is kopasz, összeérő szemöldökű, karikalábú, testes alak, aki egyébként ugye kegyelemmel teljesnek mutatkozik. De ha megnézzük a fiziognómiai leírásokat, akkor mondjuk ez a leírás is érdekes. Nem feltétlenül pozitív jellemvonások ezek. Elolvastam Pseudo-Arisztotelésznek a Fiziognomonikát című művét, amiben érdekes, megpróbáltam megkeresni ugye Pál apostolnak a jellemvonásaira rímelő fiziognómiai ítéleteket. Mit mondanak egy ilyen arcberendezésű vagy testalkatú valakiről? Hát érdekes dolgokat találtam, ugye az összeérő szemöldök az azt fejezi ki, hogy az illető dyszánios, tehát bosszús, ingerlékeny lelki mentalitással rendelkezik. A horgas orr, vagy a túl hosszú orr az szégyentelenséget fejez ki. A karikás lábakra nem találtam semmit, se a kopasságra, minden esetre érdekes, hogy a magas homlok a 812 A5 szerint az érzéketlenséget jelzi például. De nagyon érdekes, hogy ezek a jellemvonások, jó, nyilván ez fikció, tehát nem tudjuk, hogy Pál apostol hogyan néz ki, de mondjuk érdekes, hogy ez a leírás nem szépíti meg Pál apostolt, nem teszi egy adoniszi alkattá, hanem ez a leírás az ókori ember számára némileg azért bizalmatlanságot keltő módon írja le az apostolt ezekkel a testi jellemvonásokkal. Ezután egy kicsit el lehet gondolkozni arról, hogy vajon ha felvállaltan valaki ilyen jellemvonást ír Pálról, akkor lehet, hogy mennyire hiteles, vagy mennyire nem hiteles, vagy mennyire megy vissza korai hagyományra. Ez az alkat, de mondjuk a szem. Ugye a Galata levél kapcsán sokan mondják azt, hogy Pál apostolnak lehet, hogy volt valamiféle szembetegsége. Ugye nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezeimmel. Ha ugye a pseudo-arisztotelészi fiziognómia így írja le a szűk lelkű embert, arca ráncos, szemei gyengék és szárazok, de a szem gyengesége egyszer két dolgot fejez ki, látságot, ugye ami nőies tulajdonság, egy férfiban, tehát ez elítélendő, egyfelől, és elnőiesedettséget egyfelől, depressziót és lélektelenséget másfelől. Az ilyen alkatilag meghajlott, tapainos, és erőtlen a megjelenése, vagy a mozgása. Ugye nagyon érdekes, hogy ez hogy rímel Pál apostollal szembeni vádra, ugye? Hogy ő, akinek a megjelenése erőtlen, a beszéde pedig szánalmas. Ha pedig arról van szó, hogy a beszéd szánalmassága, ugye azért látjuk a levelekben, és ezt egyre több kommentár hívja fel rá a figyelmet, hogy Pál apostol azért retorikailag nem képzetlen. Tehát lehet, hogy Apollóshoz képest igen, de hogy rendkívül tudatosan használja a retorikai elemeket, és jól használja, még hogyha nem is annyira cizellált, talán. De lehetséges, hogy itt nem erről van szó, hanem akár valamilyen más defektusról, vékony hangról esetleg, tehát valamilyen más, ami a megszólalását ugye már eleve gyanúsá teszi, és már a megszólalás akkor diszkvalifikálja őt. hogy ez mennyire így van, és hogy mennyire ez az értékítélet az ókorban, ez csak egy történetet hadd mondjak el. Tiruszi Maximus említ egy történetet, amelyben Polemó megtámadja Favorius Plutarchos szofista barátját, és a fiziognómiai elemzéssel mutatja ki a testi gyengesége alapján a lelki alkalmatlanságát. Tehát úgy lehet egy rétor diszkvalifikálni, hogy nem a beszédét kritizálom, hanem a testi megjelenését. És ez alapján őt diszkvalifikálni lehet. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggés, és itt megint testi megjelenés, és valamiféle lelki alkat összefüggését, szóval nagyon szoros összefüggését látjuk. Itt csak utalnék egy igére, ugye, ami egy vádra a Pál apostollal szemben, ugye a 2 Korintus 10-1-ben, vagy 2-ben, hogy némelyek azt mondják, hogy mi test szerint élünk, katasarx. És ez egy nagyon érdekes gondolat, ugye itt a sarx kifejezést használja, ami összekapcsolódik ebben ezzel a testi létezéssel és ezzel az elesettséggel. Nagyon érdekes, én megpróbáltam nagy merészen átrendezni a 2 Korintus 5 és 4 és 6-nak a szerkezetét, minthogyha egy ilyen kiasztikus szerkesztés lenne. Aztán rájöttem, hogy nehezen tudom megcsinálni, mert a 4-5-ben is a szómát használja, míg aztán utána, amikor Krisztusról beszél, hogy őt katasarx ismerjük, akkor ott pedig sarxot használ. Tehát itt óvatosan kell bánni azért ezzel. Viszont nagyon izgalmas, hogy amikor arról beszél, hogy Krisztus katasarx, már őt nem így ismerjük, és magáról úgy beszél, hogy azzal vádolnak minket, hogy katasarx létezünk, akkor ez egy tematikus, hát szerintem egy elég világos átfedés a kettő között. Krisztus, mint aki test szerint, és nyilván itt ez Pál apostol érvelésének a része, tehát én azt állítom, hogy itt tulajdonképpen Krisztus gyengeségére gondol, és megvetettségére gondol, és nyilván ez megint ismert, de hogy a másik oldalon pedig Pál a saját testi létezését, vagy test szerinti létezését, ugye szintén összehozza és párhuzamba hozza Krisztusnak ezzel a fajta megvetettségével. Tehát itt összekapcsolódik egymással a szégyen, a test, az alkalmatlanság és a hatékonyság. Hogyan fordítja Pál apostol a saját ezt az hasznára tulajdonképpen ezt az érvelést, vagy hogyan fordítja meg ezt az érvelést. Ugye először is nem tagadja meg a kapcsolatot. Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát nem írja felül ezt a megfeleltetést, hogy a testi jellemvonások valamiféle lelki tulajdonságra írnak. Részben persze majd igen, de ő tudatosan felvállalja ezt a fajta gyengeséget, és ezt teszi majd az érvelésének a részévé. Tehát magyarul nem tagadja a relációt, a fiziognómiai relációt, hanem a megvetettség evangéliumáról kezd el beszélni. És ez egy nagyon érdekes fordulat. Ugye a második pedig, hogy nem csinál belőle elvont teológiai fejtegetést, nem csinál belőle teológiai fejtegetést, hanem ringbe száll tulajdonképpen az életformája, az adottságai és az üzenete koherenciájának a védelméért. Ez pedig úgy gondolom, hogy kulcs mozzanata a szakasznak. Hogyha végigveszünk, ugye az 1 Korintusban is például, ugye többször van szó erről, csak a 4.16.17-ben, kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek a Krisztusban. Hát hogyan emlékezteti őt? Elmondja, hogy él Pál? Nyilván nem, hanem Timóteus maga is kiábrázolja Pál apostolnak az életformáját, ezzel megmutatja, hogy ő hűséges tanítvány, Pál apostol pedig ezáltal igazolást nyer, hogy Pál apostol viszont Jézus Krisztusnak a hű követője. Tehát ezek, én azt gondolom, és nyilván ez volt a doktori témám, és ezzel foglalkoztam sokat, ezek ilyen mimetikus mintázatok, gyakorlatilag a Krisztus követésnek bizonyos mintázatai, és hogy ebben az esetben úgy látom, hogy a mimetikus mintázat ebben jelenik meg, Krisztus megvetettsége és megalázottsága, és akár ez a nagyon vizuális és erőteljes kép, az ő megtöretett teste, ugye a kereszten vérző és vonagló test, Pál apostol testi defektusai, a neki tulajdonított lelki defektusok, és az ő alkalmatlanságára vonatkozó ítéletek közötti párhuzam jelenik itt meg. Jó, sok mindent hoztam, amivel megpróbálom ezt igazolni. Hát ebből csak néhányat hoznék. Ami igazán izgalmas szerintem, hogy én olyan párhuzamot kerestem, ami Krisztus életével is összefügg, tehát vagy hát a Pál életformája és a Krisztus életformája közötti hasonlóságot hozza, és itt Az 1 Korintus 4.12-ben találtam egy ígét, ami aztán a 2 Korintusban is visszatér, hogy amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk. De nagyon érdekes az a motívum, hogy az 1 Péter 2.21-23-ban, ugye pont ide egy nagyon fontos része az érvelésnek, ugye, hogy nem válaszol a gyalázással a gyalázásra, és ez ráadásul az 1 Péter felhívja rá figyelmet, hogy ez egy paradigmatikus tett, tehát hogy ez Jézus követésének a része. A hegyi beszédnek is ráadásul ez egy fontos gondolata, igaz? A lukácsi bővebb verzióban, a 6.28-ban, ugye áldjátok azokat, akik átkoznak, tehát ez maga, ez a momentum is visszatér tulajdonképpen, és mivel több hagyomány és egymástól függetlenül ezt hozza, így nyilván, hát valószínű, tehát ugye ez egy jól beépült és beégett összefüggés gyakorlatilag, amire aztán Pál is hivatkozik. És ugye mindez pedig érdekes, hogy a saját méltósága, Pál apostolnak a saját méltósága, és Jézus Krisztusnak a méltósága, amely a megtöretésen keresztül mutatkozik meg, és az szorosan összefügg Pál apostolnál. És úgy gondolom, amikor arról beszél Pál apostol, hogy már nem ismerjük Jézus test szerint, akkor ebben a megtört formájában nem ismerjük, vagyis ezzel Pál apostol önmagáról is beszél, mint akit másképp kellene látni. És ez egy nagyon érdekes összefüggés, és csak erről még egy nagyon rövid gondolat. Ugye, amiről beszéltem, hogy Pál apostolnak a testi adottságai, a gyengesége, amit neki tulajdonítanak, ugye ektrómaként beszél önmagáról, elvetélt magzatként, ugye, akinek megjelenik Krisztus, ez nyilván megint egy nagyon szemléletes vagy látványos kép, amit összekapcsolnak Pálnak a gyengeségével, az alázatosságával. És Pál apostol a másik oldalon viszont nagyon érdekes, a 2 Korintusban, amikor a szuperapostolokkal szemben harcol, akkor azért megmutatja az oroszlán fogait, tehát amikor a látomásairól beszél, amikor arról beszél, hogy az én munkám az közöttetek jelek és csodák által lett nyilvánvalóvá, ezzel kimutatja azt, hogy ő semmiben sem alább lerendelt, vagy alacsonyabb rendű, mint az úgynevezett szuperapostolok, és ezzel viszont megint azt üzeni, legalábbis ebben az összefüggésben, hogy az a fajta alázat és szerénység, amit ő felvállal, az tulajdonképpen egy rendkívül tudatos imitáció ebben az esetben. Tehát ez meg már az érvelésnek egy újabb része, vagy egy újabb foka, amikor tulajdonképpen a saját gyengeségeit, azt kiderül, hogy erények gyakorlatilag, vagyis itt egy picit mégiscsak felülírja a fiziognómiát, ha lehet erről szó, a saját érvelésében mutatja meg azt, hogy tulajdonképpen a belső érték, az, amit lebecsülnek, az alázatossága, a szelídsége, a kitartása, bármi, ez egy pozitív erény, és hogy ez a Krisztus követésnek a valódi lényege, a Krisztus imitációnak az egyik legfontosabb eleme. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!